Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Három törvényt is alkotmányellenesnek talált az Alkotmánybíróság. Az egyházügyi törvény teljes megsemmisítését kérik. Ezen kívül kifogásolják a médiatörvény írott sajtót érintő részeit, például az újságírók forrásainak nem megfelelő védelmét, illetve a kiemelt büntetőügyekre vonatkozó törvény egyes elemeit. Egyebek mellett azt, hogy a gyanúsított a letartóztatása utáni első 48 órában nem találkozhat védőjével.
Még a múlt héten is tiltakoztak az új egyházügyi törvény ellen. A krisnások attól tartottak, hogy a törvény miatt elveszítik földtulajdonukat. Az Alkotmánybíróság nem csak az erre vonatkozó passzust, de az egész törvényt megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság a törvény megalkotásának a módját kifogásolta. A nyári ülésszak utolsó ülésén ugyanis az elfogadás előtt egy órával teljesen átírták a törvényt módosító indítványokkal. Eredetileg három kategóriába sorolták volna az egyházakat, az elfogadott jogszabály szerint azonban végül csak 14 egyházat ismer el az országgyűlés. A Fidesz már pénteken visszavonta az egész törvényt, és Lázár János szerint még az idén elfogadják az újat.
Az egyházi törvény az egyházakkal kapcsolatos szabályozás alaptételeit az átmeneti törvényben fogjuk rögzíteni, körülbelül 5 pontban, és az új egyházügyi egyházakra vonatkozó törvényt pedig legkésőbb szerdai napon be fogjuk nyújtani az országgyűlésnek, azt fogjuk kezdeményezni, hogy csütörtökön folytassa le az általános vitát az országgyűlés, jövő héten 28-án pedig a részletes vitát, és 30-án hozzon döntést az egyházakra vonatkozó szabályozás kérdésében a Magyar Országgyűlés.
Az LMP szerint a kormány minden törvényt az egyházügyihez hasonlóan alkot meg, vagyis Siffer András szerint az Alkotmánybíróság másfél éves kormányzati gyakorlatot dobott vissza.
Bátran kijelenthetjük, hogy a kormány megbukott, ez a kormány másfél év alatt bebizonyította azt, hogy alkalmatlan ennek az országnak az irányítására.
Az MSZP szerint szimbolikus az Alkotmánybíróság döntése, mert az Orbán kormány legelső sarkalatos törvénye ez volt.
A lelkiismereti és vallásszabadság korlátozásáról és a vallási közösségek jogfosztásáról szóló Fidesz-KDNP által elfogadott jogszabály oda került, ahová való. A szemétdombra.
A KDNP-s Rétvári Bence szerint az Alkotmánybíróság döntése azt mutatja, hogy mégsem igazak az ellenzéki kritikák.
Ellentmondás van a között, hogy pártkatonák vannak ott, és ezek az emberek közben megsemmisítik azokat a törvényeket, amelyek elé kerültek volna.
Az elmúlt egy évben a médiatörvény ellen is több tiltakozás volt, nem csak itthon, de az Unióban is. Az Alkotmánybíróság most ennek a törvénynek is több pontját megsemmisítette. Az AB azokat az indítványokat bírálta el, amelyek elsősorban a nyomtatott és az internetes sajtótermékek, azaz az írott sajtó szabályozását kifogásolták. A testület szerint nő a sajtószabadság korlátozásának lehetősége azzal, hogy bizonyos esetekben az újságíró kötelezhető a forrása kiadására. A Nemzeti Médiahatóság szerint az Alkotmánybíróság döntéséből az következik, hogy célját és rendszerét tekintve alkotmányos a sajtószabályozása. Csak részletkérdéseket kell módosítani.
Egy nagyon komoly megerősítése a jelenlegi médiaszabályozásnak, illetve annak rendszerének ez a döntés, és kíváncsian várjuk, hogy a jogalkotó ezeket a pontosításokat mikor és milyen módon kívánja majd elvégezni.
Az Alkotmánybíróság előtt elbukott a kiemelt büntetőügyekre vonatkozó szabályozás is. A döntés szerint alkotmányba ütköző, valamint nemzetközi egyezményt sért a törvény több pontja is.
A határon túli magyarok és a Magyarországon élő kisebbségek szavazati joga érdekli leginkább a külföldi diplomatákat. Áder János ma az új választási rendszer részleteiről tájékoztatta a nagykövetségek munkatársait. A fideszes politikus elmondta, az Alkotmánybíróság döntéséhez igazítják majd, hogy egy vagy két szavazata legyen a határon túli magyaroknak. Megerősítette azonban, hogy a Fidesz nagy valószínűséggel az egyszavazatos rendszer mellett teszi le voksát. Néhány héten belül országos óvodaépítési programot indít a kormány. Az új köznevelési törvény szerint ugyanis 2014-től 3 éves korban kötelező lesz óvodába iratni a gyerekeket. Ma a kicsik 10%-a nem jár óvodába. Az új köznevelési törvényről várhatóan az éjszaka szavaz az országgyűlés. Az ellenzéki pártok jelezték, nemmel fognak voksolni. Közben a hálózat a Tanszabadságért nevű civil kezdeményezés tagjai a Kossuth téren tüntetnek a törvény ellen.
Tavaly nyáron adták át ezt az óvodát Nagykovácsiban. A településre az utóbbi években sok több gyerekes család költözött, ezért volt szükség az új intézményre. Az új köznevelési törvény szerint 2014-től 3 éves kortól kötelező lesz az óvodába járás. Ehhez 25-30 ezer új férőhelyre van szükség.
Egy pályázatot indítunk az új Széchenyi terv keretében, amelyet heteken belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ki fog írni. Ez a hiányzó férőhelyeknek a nagyobbik részére talán fedezetet biztosít.
A köznevelési törvény javaslatához a Fidesz több mint 170 módosító indítványt nyújtott be. Bár korábban voltak olyan kormánypárti politikusok, akik általános vitára sem akarták bocsátani a tervezetet, sajtóinformációk szerint Orbán Viktor azt mondta, személyét is érintő, bizalmi kérdés, hogy átmenjen a javaslat. Az MSZP szerint a törvény végleges változata sem lett sokkal jobb, mint a koncepció, így nem támogatják.
Nem látjuk a garanciáit az államosításnak, nem látjuk a végét, hogy hova fog ez a túlzott nagy centralizáció vezetni. Miniszterelnök úr nem vállalt garanciát ezeknek az összegekre.
Az LMP úgy véli, a köznevelési törvény javaslata tekintélyelvű és esélymegvonó.
Az 59 módosítóból egyetlen egy módosítót fogadtak be, így azt gondolom, hogy mi ezt a törvényt semmiféleképpen nem tudjuk elfogadni.
A demokratikus koalíció szerint a törvényjavaslat a módosító indítványokkal sem lett jobb.
Olyan szintű az űrzavar a kormánypártok fejében, hogy teljesen más mond a miniszterelnök, az ő oktatásért felelős államtitkára, a Fidesz frakció vezetője és a Fidesz frakció oktatás politikusa.
A Jobbik korábban a köznevelési törvény visszavonására szólította fel a kormányt.
Jövőre is 8% marad a diákhitel kamata, ezt a Diákhitelközpont vezérigazgatója jelentette be. Bugár Csaba szerint a társaság működése óta ez a legalacsonyabb kamatszint, idén mégis 2000-rel kevesebb hallgató igényelte azt. A diákok ugyanis félnek az eladósodástól és a munkanélküliségtől. A felmondott hitelszerződések aránya idén 3% volt. Tőlük most az adóhatóság hajtja be a tartozást, de ezt a jogkört a Hitelközpont jövőre szeretné magához vonni, hogy könnyíthessen a visszafizetés feltételein. A román és a magyar diákszervezet is bekapcsolódott a magyar orvosképzés létjogosultságáról szóló vitába Marosvásárhelyen. A román diákliga szerint a multikulturalizmus sértené, ha a magyarok kizárólag anyanyelvükön tanulnának, míg a Magyar Diák Szövetség szerint éppen ezen törvényes joguk elvitatása okozott feszültséget a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen.
Tovább folytatódik a vita a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem kartája körül. Ebben kellene rögzíteni az önálló magyar kar létrehozását. A Román Diák Szövetség most kiáltványban fordult az Oktatási Minisztériumhoz. Szerintük nincs szükség magyar karra. Azt írják, diszkrimináció lenne megfosztani a magyar diákokat attól, hogy románul gyakorlatozzanak. A kiáltványt az egész diákság nevében írták, magyar társaikat azonban nem kérdezték meg róla, pedig ők támogatják a magyar kar megalakítását.
Ez abszolút pozitív lenne, nem pedig az, amit ez a románok által, a Román Diák Szövetség által kiadott nyilatkozatban van.
A román oktatók közben azzal riogatják a közvéleményt, hogy a magyar tagozat önállósulása esetén a magyar orvosok képtelenek lesznek román betegeket gyógyítani.
Visszavenünk bármilyen némű vádat, amely arra vonatkozik, hogy hát egy önálló magyar tagozat esetében most már például a román beteggel magyarul fognak az orvosok vagy orvostanhallgatók beszélni.
Az intézmény új alapokmányában nem szerepel az önálló magyar tagozat létrehozása, amit egyébként törvény is előír. A szaktárca ugyan már többször felszólította az egyetemet, hogy teremtse meg a magyar oktatás szervezeti önállóságát, de ennek elutasítását semmilyen szankcióval nem büntette.
Jóváhagyta a kisebbségi helységneveket tartalmazó, valamint a kétnyelvű ügymenetről szóló kormányrendeleteket a szlovák kormány. Ez azt jelenti, hogy ezután a kisebbség nyelvén, azaz magyarul is ki lehet írni a helységneveket ott, ahol a nemzeti kisebbség aránya eléri a 20%-ot. Ezeken a településeken a hivatalos ügyintézésben is a korábbinál szélesebb körben lesz lehetőség kétnyelvű űrlapokat használni. A Központi Választási Bizottsághoz fordult Jánz Lota, hogy felülvizsgáltassa az MKP választási jelölt listáját. A Szlovák Nemzeti Párt vezetője szerint ugyanis az MKP elnöke Berényi József már nem szlovák állampolgár, így nem vezetheti egy Szlovákiában bejegyzett párt választási listáját sem. Berényi József az MT Hírcentrum kérdésére azt mondta, idézem, továbbra is szlovák állampolgár vagyok, van személyi igazolványom és minden más a szlovák állampolgárokat megillető dokumentumom. Délutánra a Választási Bizottság elutasította Szlota beadványát. A korábban hivatalosan bejelentett 10% helyett egyes helyeken 45%-kal is emelkedett a gázára Szerbiában. Ez azért lehet, mert az árakat a helyi gázelosztók határozzák meg. Az Újvidéki Gázfogyasztók Egyesülete azt követeli, hogy a kormány indítson vizsgálatot, az embereket pedig arra buzdítja, hogy ne fizessenek.
Mi a vecék, nem hittek a szemüknek, amikor megkapták gázszámlájukat. Körülbelül 1000 dinárral, azaz 3000 forinttal kell többet fizetniük, mint amennyire számítottak. Azt mondják, eddig is spóroltak a fűtéssel, ezután viszont nem tudják, hogy fizetik ki a számlákat.
Van 3 kályán, de nem bírom én használni mind a 3-at. Nincs nekem annyi nyugdíja.
Nem ők az egyedüliek, akik azt mondják, nem tudják majd kifizetni a megemelt gázdíjat.
Most az utolsó számla 27.075 dinár a családomra, szóval 5-en élünk, 3 gyerekkel és 2 kis fizetése, de ha nem fizessük be, ők 5 nap múlva jönnek és kapcsolják ki.
Az országos gázszállító 10%-kal emelte a gázárát, a helyi gázelosztók azonban a kormány engedélyével erre rászámolhatták működési költségüket. Volt, amelyik 45%-kal emelt. Újvidéken 21%-kal lett drágább a gáz. A Fogyasztók Egyesülete szerint a kormány félrevezette az embereket. A Fogyasztók Egyesületének titkára azt mondja, feljelentik a kormányt, amiért engedte a 10% fölötti gázemelést. Az embereket pedig arra biztatja, ne fizessék ki a számláikat. Én csak azt mondhatom, mindenki annyit fogyasszon, amennyit ki tud fizetni, mondja az Újvidéki Gázszolgáltató titkára. Azt ugyan elismerte, hogy drága lett a gáz, ettől függetlenül azt mondta, hogy aki nem fizet kétszeri felszólítás után sem, annál lekapcsolják a gázt és feljelentik a bíróságon.
Megérkezett a betlehemi láng Nagyváradra és Kárpátaljára is. A betlehemi születéstemplomában meggyújtott szimbolikus jelentőségű lángot 1986-ban bécsi cserkészek hozták először Európába. Azóta évről évre útjára indul. Az osztrák fővárosba repülőn érkezik a láng, ahonnan lámpásokban stafétaszerűen, gyalog, kerékpárral, autóval, vonaton, buszon viszik magukkal hazájukba a különböző nemzetek cserkészei.
A Romániai Magyar Cserkész Szövetség tagjai hozták el a betlehemi lángot Bécsből a nagyváradi bazilikába. Itt törzik tovább, de gyertyával bárki hazaviheti.
Nagy öröm volt, az biztos, hogy mégis arról a lángról meggyújtani a gyertyákat karácsonyi éjjelen, ahol, amely láng Betlehemben állandóan ég Jézus születésének a helyén.
Megérkezett a betlehemi láng a kárpátaljai Nagybégányba is. Innen viszik tovább a megye több településére a szeretet jelképét.
A hét folyamán, vagy legalábbis 24-ig mindenféleképpen megpróbáljuk a minden cserkészünket talprállítani és elvinni ezt a lángot minden egyes családhoz, minden egyes magyar családhoz, aki munkácson él.
20 évvel ezelőtt magyarországi cserkészek keresték meg az ungvári egyetemistákat, hogy csatlakozzanak a betlehemi békeláng akcióhoz. A szimbolikus szertartás azóta hagyományjá vált.
Nem csak Kárpátaljára fontos elhozni a lángot, hanem minden közösségbe, minden városba, minden templomba, minden családhoz, minden ember szívével kell vinni ezt a lángot.
A Kárpátokon túli megyékbe lengyel fiatalok vitték tovább a betlehemi lángot.
Nagyon zene az arénában. Ma este lesz a Magyar Rádió szimfonikusainak ismert pop és rock zenészekkel tartott közös jótékonysági koncertje, amely egyben az országos cipősdoboz akciót zárja le. A Baptista Szeretetszolgálat hagyományos ajándékgyűjtése a gazdasági válság ellenére is sikeres. Reggelig több mint 19 ezer cipős doboz telt meg adományokkal.
Köszönjük szépen! Karácsony!
Boldog karácsony!
Nem unatkoztak ma sem a Baptista Szeretetszolgálat önkéntesei a nyugati pályaudvari gyűjtőponton. Annyi cipős doboz érkezett már délelőtt, hogy a karácsonyi ajándékok egy részét a pavilon mellett tudták csak elhelyezni.
Köszönjük szépen!
Mit rejt az ön cipős doboza?
Hát apró ajándékokat két kislánynak, 3 évesnek, illetve egy 6 éves kislánynak vettünk feleségemmel apróságokat.
Ezek most ilyen hordozható CD lejátszók, és kisfiúknak, ilyen 10 év fölötti kisfiúknak gondoltuk.
A szervezők azt ígérik, az ajándékkal teli cipős dobozokat megpróbálják időben eljutatni minden rászoruló karácsonyfája alá.
Körülbelül a tavalyi évvel egyenlő intenzitású az adakozó kedv, aminek nagyon örülünk, mert tudjuk azt, hogy sokan nehezebb anyagi helyzetben vannak, ennek ellenére mégis nagy az együttérzés az emberekben.
ez pedig már a Papp László Sportaréna, ahol délután már javában próbáltak a Magyar Rádió Symphonic Live cipős doboz koncert fellépői. Ez a jótékonysági gála zárja le a hetek óta tartó akciót.
Egy biztos, a rádiózenekar művészei velem együtt nagyon büszkék arra, hogy egy ilyen jótékonysági koncerten részt vehetnek, és azt hiszem, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy ez a gesztusértékű ajándék, ez mindenkinek a szívéhez elérjen.
Az összes jegy elkelt, vagyis 7500-an hallhatják, láthatják a koncertet ma este.
Elhunyt Kim Jong-il, Észak-Korea államfője, 69 éves volt. Helyét várhatóan legkisebb fia, Kim Jong-un foglalja el. Az észak-koreaiak személyes gyászként élik meg a szívinfarktusban elhunyt vezér halálát. A munkahelyeken és az utcákon tömegek kerültek hisztérikus állapotba.
Könnyeivel küszködve jelentette be az észak-koreai állami televízió bemondónője, hogy a kedves vezér nincs többé. A rendkívüli adás műsorvezetője azt mondta, hogy a kommunista vezető szombaton hunyt el egy vonaton, szokásos vidéki szemletúráján. A bejelentés után az emberek tömegesen az utcán gyászoltak. Pedig Kim Jong-il apjához, Kim Il-sunghez hasonlóan vaskézzel irányította a kelet-ázsiai országot, amelyet hermetikusan elzárt a külvilágtól. Az egész világ ellen hidegháborút vívott. Mivel minden pénzt a hadseregre költött, a szegénység és az éhínség országszerte óriási méreteket öltött. Amikor már elviselhetetlenné vált az élelemhiány, Fennyán segélyszállítmányokért cserébe néhány hétre szüneteltette nukleáris programját. Észak-Koreában a hatalom az államalapító Kim Il-sung családjában apáról fiúra száll. Kim Jong-il is folytatni kívánta ezt a hagyományt, ezért legkisebb és állítólag legkedvesebb fiát, Kim Jong-unt már hosszú ideje készíti arra, hogyan kell totális diktatúrával irányítani az országot. A hivatalos észak-koreai hírügynökség és az állami televízió ma nagy utódként meg is nevezte Kim Jong-unt, mint Észak-Korea következő vezetőjét. Kim Jong-un vezetése alatt a gyászt erővé és bátorsággá formáljuk. Így tudjuk átvészelni ezeket a nehéz időket, mondta a bemondónő. Korea 1945-ig egyetlen ország volt. A második világháború után osztották ketté. A szovjet megszállási zónából lett később Észak-Korea, az amerikai megszállási zónából pedig Dél-Korea. Dél-Korea mára a világ egyik leggazdagabb országa lett, amely az Egyesült Államok védelme alatt áll. Az észak-koreai bejelentés után Dél-Korea magasabb készültségbe helyezte haderejét. A Nemzetbiztonsági Tanács pedig rendkívüli ülést tartott. Fennyán ugyanis rövid hatótávolságú rakétát tesztelt keleti partjainál, közvetlenül azután, hogy közölték Kim Jong-il halálhírét.
Egésznapos demonstrációt tartottak Devecserben a Nemzeti Kármentő Alapba küldött pénzek elosztása miatt. A tüntetők közel 40 autóval félpályás útlezárást tartottak a 8-as számú főút egy szakaszán. Azt mondják, elég volt, mindenki károsult, ne tegyenek különbséget az itt élők között.
Csak a fél útpályán lehetett közlekedni Devecser határában. Civilek azért zárták le az utat, mert szerintük nem arra költik a kártalanítási pénzt, amire kellene.
Szükség lenne arra, főleg kolontáriaknak elsősorban, hogy a tározat rekultiválják. Eszmetlenek porzás van.
Gyógyszertámogatást is szeretnének a nekik küldött pénzből a tüntetők. Van, aki arra költeni a pénzt, hogy elköltözhessen.
Most azt mondom egy hirdetésben, hogy van egy eladó házam Kolontáron. Ennyi erő, azt is mondhatnám, hogy Csernobilben is van egy eladóházom.
A tiltakozók azt is követelik, hogy legyen beleszólásuk abba, mire mennek a 100 milliók. A kármentő bizottság elnöke viszont azt mondja, mindenki megnézheti, mire fordítják a kármentesítési pénzt.
Bő 2 milliárd forintnyi befolyt összegből eddig a lakosság kártalanítására 289 millió forintot költöttünk el. Ugye ez tavaly a katasztrófa utáni hetekben lett elköltve ilyen gyorsegélyként.
Lasztovica Jenő hozzátette, 480 millió forintot települési fejlesztésekre költöttek. A bankban lekötött 1 milliárd forint pedig eddig mintegy 100 millió forintot kamatozott. Ez is a kármentő alapba kerül. A kolontári önkormányzat szerint a tiltakozók nem a közösség, hanem saját érdekeiket nézik.
Az nem közösségi cél, hogyha a településen van 200 család, minden család kap másfél millió forintot, az néhány hónapra megoldaná a problémát, de az igazi problémát nem fogjuk tudni megoldani.
A civil szervezet bejelentette, a kármentő alappénzeinek felhasználásáról népszavazást kezdeményez.
A magyar himnuszt énekelték a román válogatott magyar nemzetiségű játékosai a pénteki Románia-Magyarországi jéghoki mérkőzésen Csíkszeredában. A román himnuszt viszont némán hallgatták végig. A 26 tagú román válogatottban csupán egyetlen román nemzetiségű játékos van, 24-en magyarok, egy játékos pedig ukrán származású. A sajtó etnikai konfliktusról beszél, az országos sporthatóság elnöke pedig az eset miatt megszüntetni a Jégkorong Szövetség finanszírozását.
Ezek már a mai újságcikkek. A román sajtó szinte egészen felháborodott ezen. Dacoltak a román himnusszal, botrányos. Néhány mondat az internetes újságok címeiből. Az egyik napilap egyenesen sokkoló helyzetnek minősíti, hogy Románia nemzeti válogatottjának 26 tagja közül 24 magyar nemzetiségű. A nacionalista megnyilvánulásairól ismert egykori teniszcsillag, Ilie Năstase pedig egyik nyilatkozatában felháborítónak nevezte, hogy a Román Jégkorong Szövetség és a Román Olimpiai Bizottság tétlenül szemléli a történteket. Az egykori sportoló szerint a románok tétlenségének az lesz a következménye, hogy a magyarok kitűzik a magyar zászlót a bukaresti diadalívre.
Tulajdonképpen történelmi esemény számunkra ez a mérkőzés, hiszen
14 év óta először győzte le ugyanis a román jégkorong válogatott Magyarország csapatát. A csíkszeredai sportklub elnöke furcsának tartja, hogy ettől függetlenül nem a 4-1-es győzelemtől hangos a román sajtó.
Van a román sajtónak egy olyan része, akit nem a sport eredmények érdekelnek, hanem arra figyelnek, hogy miből lehet, milyen kis bolhából lehet elefántot csinálni.
A Román Jégkorong Szövetség elnöke szerint a sajtó hamis ügyet kreál a himnusz éneklésből. Táncos Barna azt mondta, a játékosok teljes odaadással küzdöttek, és a mérkőzés első percétől az utolsóig élvezték a hazai közönség támogatását.
Őszintén büszke vagyok arra a csapatra, büszke vagyok arra a közönségre, amely példát mutatott abból, hogy hogy lehet Székelyföldön összeegyeztetni az állampolgári kötelezettséget a nemzeti érzéssel, hogy lehet tisztességgel, becsülettel helytállni román állampolgárként és székelyként egyaránt.
A Nemzeti Sport és Ifjúsági Hatóság elnöke közben bejelentette, a Román Jégkorong Szövetség támogatásának felfüggesztését fontolgatja az eset miatt. Szerinte a román himnusz szent kell, hogy legyen valamennyi sportoló számára, aki a román címeres mezt ölti magára. Szerettük volna erről megkérdezni Dojna Melintet, de stábunknak nem nyilatkozott.
Ez volt a Híradó, már is jön Bucsi Bernadett a sporthírekkel, majd az időjárás jelentés, utána pedig közbeszéd Apáti Tóth Kata várja önöket. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Mekkora egy közepes méretű tojás? Mi a különbség két sütőpor között? Mitől lesz ilyen kemény a tejszínhab? És mióta tud apu egyáltalán sütni?
Sütéssel kapcsolatos kérdésekre a Dr. Oetker segít megadni a választ. Eredeti Dr. Oetker hozzávalók.
Számomra nélkülözhetetlen az egészség és a vitalitás. Ezért minden nap Supradin Vital 50 plusz szedek.
Létfontosságú összetevőket tartalmaz. A vitaminok aktivizálják a szervezet energiáit. A ginzeng növeli a fizikai és a szellemi teljesítő képességet. Supradin Vital 50 plusz. Életenergia és egészség 50 felett.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Válasszon karácsonyi ajándékot a heti válaszköteteiből, és vásárolja meg a kiadónál 20% kedvezménnyel. Több példány esetén további engedmények. Nem kérdés, heti válasz.
Tudta, hogy a menopauza intim tünetekkel is jár? Ez velem is így történt. De az Ovestin krém segített. Azóta gondtalanul élvezem az időt, amit a barátaimmal és amit a párommal töltök. Ovestin krém, mert a nő örök. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Suzuki SX4 EasyGo kiváló felszereltségéhez most multimédiás navigációs rendszer is társul, valamint elektromosan behajtható tükrök, melyekben beépített irányjelzők segítik az utazást. SX4 EasyGo tesztvezetőknek december 20-áig jelentős kedvezménnyel. Részletek a suzuki.hu weboldalon. Kalandorok se kíméljenek!
Szeretnéd, hogy ilyen élményben legyen részed? Babavállaláshoz a te párodnak is szükséges lehet a Ferulant. Tudj meg többet a pasimnak.hu oldalon. Ferulant, a babáért. A kockázatokról és mellékhatásokról kérdeznek kezelőorvosod vagy gyógyszerészed.